Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, az aréna mai vendége pedig Őri Csaba, európai parlamenti képviselő, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye két rendkívül fontos dolgot is ünneplünk ma, az egyik a vasárnap tévén már esik az anyák napja, erről kevesebbet fogunk beszélgetni. A másik viszont a munka ünnepe. És hát és nagyon stílusosan, ugye mától nyitja meg munkaerőpiacát Ausztria és Németország. Ezt sokféleképpen értékelik, sokféleképpen értelmezik, sokféle félelem, aggodalom kapott hangot ezzel a dátummal kapcsolatban. Ön hogy látja, mi fog változni mától, illetve holnaptól?
Nem sok. Eljárások egyszerűsödni fognak. Bizonyos értelemben német és osztrák cégek, amelyek komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, azok nagyobb kampányba fognak kezdeni azért, hogy találjanak olyan munkaerőt, amire szükségük van, akár Magyarországon, akár a bármelyik 7 évvel ezelőtt csatlakozott új országban. Egyébként ez tulajdonképpen már lejátszott történet. Tehát ez a két ország volt, amelyik még az utolsó pillanatig is fenntartott korlátozásokat, de már nem teljes körben ők sem. Végsősorban mindenki számára nyilvánvaló, hogy a mobilitás az Európai Unió egységesülő piacán és egységesülő munkaerőpiacán az plusz munkahelyeket teremt. Tehát mindenki számára inkább előnyös. A probléma az inkább a szorongásokkal, a félelmekkel, a kommunikációs deficitekkel van, hogy annak, akinek éppen nincs munkája, annak mindig nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy miért van a másiknak, aki adott esetben messzebbről jön. És ezt a feladatot úgy tűnik, hogy azok az országok, ahol nagyon nagy számú külföldről bejött munkaerőt alkalmaznak, azaz nagyon nagy egyébként a saját lakossághoz mérten a munkaerőhiány, ott ezeket nehezebben tudják megmagyarázni. Németországban a kelet-németországi munkanélkülőnek nehezebben magyarázzák be, amikor már így is 5 vagy 6 millió török és egyéb balkáni nemzetiségű
dolgoznak. Elveszik az emberektől a munkát.
Igen, noha az összefüggés sosem ilyen egyszerű. Tehát a munkaerőpiacokon rendszerint úgynevezett strukturális feszültség van. Általában a probléma az, hogy ahol hiányzik a munkaerő, ott nem találnak olyat, ami erre szükségük van, és ez fogja vissza a gazdaságot. Ami pedig van, ott pedig éppen adott esetben nincs munkahelye. Mobilitás ugye ezért is az egyik kulcs szó, mert ha el tudna menni az ember oda, ahol keresik az ő tudását, az ő szakértelmét, ha van ilyen természetesen, akkor ez a probléma megoldódhatna. De hát a mobilitásnak is ugye számos egyéb problémája van. A szociális koordinációról éppen tegnap előtt rendezett a magyar elnökség egy konferenciát Gödöllőn. Nyilvánvalóan a lakásköltségek, az utazási költségek, hogy a megszerzett jogosítványaimat tovább vihetem egy másik országba, ezek mind-mind mérlegelés tárgyát képezik akkor, amikor valaki azt gondolja, hogy elindulok a munka után. Ma már egyre inkább ez a jellemző, hogy oda megyek, ahol a munka van, és nem az, hogy ülök és várom, hogy jöjjön oda hozzám a munka, mert
nagyon híresek vagyunk arról, hogy nem vagyunk mobilisak.
Sajnos azt kell mondani, hogy mi vagyunk a legrosszabbak az Európai Unióban, utolsó helyen állunk.
Mi az oka? És ezt hogyan lehet érzékeltetni, ezt az utolsó helyet?
Milyen? Hát ez azt jelenti, hogy kb. 6%-a az embereknek, éppen a Gallupnak egy friss felmérését ismertette Manhin Robert ezen a tegnap előtti konferencián, megkérdezték, hogy hány ember lenne hajlandó átköltözni másik országban, vagy időlegesen átmenni másik országban munkát vállalni, ha ott kapna munkát. Egyébként munkanélkül is nálunk csak 6%-a.
Hát nálunk mondjuk az ország egyik részéből a másikba sem
most
nagyon költözhet.
Óriási problémáink vannak attól, hogy mondjuk Szabolcsból átmenjünk Baranyában. Tehát ez így van. Valószínűleg irreálisan elszálltak, vagy elkülönültek egymástól, mint tudom, például a lakhatásnak és a bérjellegű jövedelmeknek, vagy a megszerezhető jövedelmeknek az arányai és a mértékei. A szokásaink, vagy a hagyományaink is ilyenek lehetnek. Nagyon arra ösztönöztek valamennyünket a hosszú évtizedeken keresztül, hogy ott, ahol vagyunk, ott keressük a boldogulásunkat, oda ruházzunk be, oda fektessünk be, minden erőnket oda koncentráljuk, és ahhoz képest pedig elég nagyok a különbségek még országon belül is. Tehát ma mondjuk átköltözni az ország egyik feléből a másikra, az nagyon komoly veszteségeket
jelentett. De ez egyébként baj önmagában? Tehát arra gondolok, hogy mondjuk százalékban lehet azt mérni, hogy Magyarországon mennyivel nagyobb a munkanélküliség csak ezért, mert mondjuk nem vagyunk mobilisak?
Ezt így nem tudom megmondani, hogy mennyivel nagyobb. Azt tudom, hogy ha mobilabbak lennénk, akkor kisebb lehetne a munkanélküliség. Nyilván ez az egyik megoldás, hogy ha máshol van a munka, akkor megyek utána, szedem a sátorfámat, létezik ilyen. A lányomnak a férje most Kassán kapott munkát, úgyhogy ők most át fognak költözni Kassára, mert oda mennek, ahol, ahol munka van. De ugyanígy persze nyilván a másik, és ez része is az új foglalkoztatáspolitikai irányelveknek, az úgynevezett 2020-as új európai stratégiának, hogy teljesen át kell alakítani a képzésről, szakképzésről, a megszerezhető és megszerzendő tudásról eddig bennünk lévő képet, és rugalmas munkahelyhez közeli gyors tanulási kínálatot kell kialakítani, annak érdekében, hogy amit éppen keres a munkaerőpiac, olyan tudáshoz viszonylag gyorsan hozzájuthassunk. Ez egy másik lehetőség, nyilván erre is szükség van, de egy bizonyos részt a mobilitás is kiválthatna, ha egyszerűen arrébb tudnánk menni, hisz nem, ahogy mondja a közmondás, tehát, hogy a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, nincs más.
Szeretném, hogyha erről beszélnénk majd egy kicsit részletesebben, de most egy picit térjünk még vissza Ausztriához és Németországhoz. Mire kellünk nekik? Vajon azt lehet tudni?
Hát sok minden, ez eddig is, bár korlátozások voltak, hogyha informatikusra volt szükség, vagy orvosra volt szükség, eddig akkor is eddig is minden további nélkül hívtak minket és kerestünk, tehát nyilván van, ahol szakmunkára kellünk, speciális szakmunkára, vagy szakmunkást keresnek, és örülnek, hogyha találnak nálunk. Még mindig elég jó imidzse van, elég jó híre van a Magyarországon szerzett szakképesítéseknek, szakmai tudásnak. És ahogy én látom, az ilyen segédmunkákra sokkal kevésbé minket várnak oda, inkább a balkáni országokból, vagy afrikai országokból, vagy messzebb.
Mi az, ami megváltozik a gyakorlatban? Tehát mi az, amitől
Nem várok nagy változást. Én azt látom, hogy aki el akart menni, az nagyjából el is ment már, és Németországban is, meg Ausztriában is rengetegen dolgoztak eddig, akár kis határmenti forgalomban, akár az engedélyek révén. Annyi változik, hogy könnyebb lesz.
Könnyebb lesz, hogy a tartós munkavállalást ott? Tehát könnyebben vállalnak tartósan munkát Németországban vagy Ausztriában, könnyebben költöznek ki esetleg családdal ilyen körülmények között, vagy könnyebben telepednek le?
Nem kizárt, hogy lesz ilyen, de mondom, ehhez hozzátartoznak még egyéb ehhez képest külsődleges, vagy ehhez kapcsolódó feltételek. Nagyon sok a nyitott kérdés még a biztosítások, egészségügyi biztosítás, munka nélküli biztosításhoz való hozzájutás tekintetében, a nyugdíjak hordozhatósága, ugye most kezdődik majd a második menete a nagy nyugdíjvitának, hogy az egyik kulcselem az, hogy mennyiben hordozhatóak azok a jogok, amiket megszerzek járulékfizetéssel, például egyik vagy másik országban, miközben 27 országnak 25 féle külön rendszere van. Éppen tegnap előtt Andor biztos úrral beszéltem erről, és azt mondta, hogy lesz javaslatuk. Állítólag szeptemberre jön a következő úgynevezett fehér könyv, ami a nyugdíjrendszer jövőjéről kapcsolatos vitának a következő fejezetét nyitja meg. És ebben azt mondja, hogy lesz javaslatuk erre a problémára is, hogy a nyugdíjak hordozhatóságának egy speciális, de néhány országban nagyon komoly problémája, ilyen esetben például Németország pontosan beletartozik ebbe a körben, ahol a kötelező nyugdíjnak egyik része nem igazából magánnyugdíjpénztárak, mert úgynevezett vállalati pénztárakban van. Tehát maguk a cégek azok, akiknek van nyugdíjkasztjájuk, és ez kiválthatja a kötelező nyugdíjnak egy részét. Viszont abban nem érdekeltek, hogy ez a vállalat által biztosított része a majdani nyugdíjnak, ez átmihesse egy másik országba, és éppen azért adja, hogy megfogja a munkaerőt, hogy az ott maradjon. Most erről egy nagy vita van, és azokban az országokban, ahol magas az aránya az ilyen típusú nyugdíjaknak, hát, mondjuk Hollandia és Németország ilyen, azok hát kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, hogy ezek a vállalati nyugdíjak is átvihetők legyenek adott esetben egy másik országban. Tehát nem fogok átköltözni tartósan egy másik országban, hogyha ezzel el fogok veszíteni egy csomó szociális és hogy mondjam, későbbi nyugdíjjogosultságot.
És ezeket kinek, mikorra és hogyan kellene tisztázni ezeket a kérdéseket?
Ezekre mindig is voltak szabályok, ugye a szociális és a foglalkoztatási ügyek azok nemzeti hatáskörben vannak. Ezzel szemben a koordináció, hogy hogyan hangoljuk össze ezt a sokféle rendszert, ez a római szerződés szerint az Európai Uniónak a hatásköre, tehát itt lehet kötelező érvényű szabályokat hozni ezen a területen. Hoztunk is, ugye korábban volt egy 1971-es ezerszer módosított rendelet, ami ezt szabályozta, most 2004-ben született meg az új, és 2009-ben az a végrehajtási rendelete. Ez nagyon sok tekintetben előrelépés van. Tehát most van egy állandó szakértői bizottság, ez folyamatosan ülésezik a 27 ország tagjaiból. Végre eljutottunk oda, hogy egységesítsük az adatszolgáltatásokat, vagyis ezen nagyon komoly előrelépések vannak, amik segíteni fogják azt, hogy ha én Magyarországon fizettem nyugdíjjárulékot, és Ausztriában leszek, vagy Ausztriában dolgoztam 10 évet, és visszajövök Magyarországra, akkor amit kaptam, azt összetudják számítani, és megkapjam. Sok tekintetben rendet vágott ez az új rendelet, ahol elmondta, hogy mindig csak egy országnak a joghatóságával kell viszonyban lenni, és az különböző országok hatóságainak egymás között kell tisztázni az adatszolgáltatási és egyéb vitákat. Azért ezek jók, de ez a mi munkánknak tulajdonképpen egy jelentős része, hogy ilyen mesteremberként fabrikáljuk ezeket a szabályokat hétről hétre, hónapról hónapra. 27 ország, 27 érdek, ezek sokszor nagyon sok vitát igényelnek, de fontos része.
Picit talán ez is ide tartozik, hogy diplomák, képesítések terén most hogy állunk? Tehát oké, hogy most megnyílik a munkaerőpiac, és mehet tényleg mindenki Ausztriában, Németországban dolgozni szabadon. Mit ér Ausztriában, Németországban az a diploma, az a papír, az a szakmunkás, vagy akármilyen képesítés, ami nekem itt van, ezt honnan lehet tudni?
Hát egyébként nem hasonló, hanem ez tulajdonképpen pontosan ugyanaz a helyzet. Tehát az, hogy befektettem az én munkaerőpiaci karrieremben azzal, hogy x évet oktatásban töltöttem, megtanultam különféle dolgokat. Nyilvánvalóan az, hogyha ez egy másik országban nem ér semmit, akkor ott érvénytelen, vagy nem fogok oda menni. Adott esetben az egy törekvés az uniónak, hogy elérjük azt, hogy gyakorlatilag az unió területén kölcsönösen mindent elismerjünk. Na most itt is nagyon
de
sok...
De hol vannak a konfliktusok, vagy ennek mi az akadálya? Tehát az unióban azért vannak olyan országok, és vannak olyan képzések, amelyek valóban olyanok, hogy nem felelnek meg mondjuk a... Tehát az egyik országban megfelelnek, a másikban meg annyira hát, nem, hogy nem lehet elfogadni.
Mások a képzési rendszerek sokszor. Tehát vannak, mit tudom, itt a bolonyai rendszer bevezetésével, egyéb direktívákkal, ajánlásokkal azért közeledünk afelé, hogy hasonlóak legyenek az európai rendszerek, de egészen mások tekintetben mondjuk egy francia, egy angol, egy magyar és mondjuk egy román.
De van az Európai Unióban mondjuk olyan ország, amelynek az orvosai alkalmatlanok mondjuk egy másik országban a szakma gyakorlására?
Nem biztos, hogy alkalmatlanok.
Lehet, hogy rossz példát mondtam, mert lehet, hogy az orvos ebből a szempontból nem jó példa, mert talán
ott már a legelőre haladott a állapotban van valóban ez. De vannak szakmák, ahol nem feltétlenül ismerik el. Egyszerűen azt mondják, hogy azt a fajta típus, hogy nálunk megvannak a feltételei, mi kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen vagy olyan képesítést szerezzen. A másik országban nem ugyanezt kérik, hanem más kérik, csak azt mondom, hogy ezek szerint ez nem fogja ugyanazt tudni. Tehát ez létezhet, ez megint ugyanaz. 27 ország, különféle rendszer, különféle elemekből épül fel, különböző hagyományai vannak, ezeket össze kell valamilyen módon egyeztetni, parancsszóra nem lehet, az unió nem egy felsőbb szerv, amelyik ezt el tudja rendelni. Itt egyet lehet csinálni, sok-sok munkát belefektetni abban, hogy ezeket szépen összecsiszoljuk, és ahol meg vonakodunk feladni a most idézőjelbe téve az értékeinket, a hagyományainkat, azt, ami a miénk, és ami minket mindenki mástól megkülönböztet, ott pedig meg kell győznünk egymást arról, hogy valamennyien jobban járunk akkor, hogyha kölcsönösen elfogadjuk egymást megbízhatónak. De a megbízhatóság ugye a másik elem, ez nem csak a pénzügyek tekintetében jelenti azt, hogy egyszer bekerül az ember egy rossz dobozban, ahol az a meggyőződés alakul ki, hogy ez mellévesző hazudik, nem lehet megbízni abban, amit csinál, akkor mindenki tartózkodó lesz. Most ugyanez van az egész a munkaerő áramlással is, de általában a migrációval, meg még az unió belüli változása kapcsolatban is, éppen napi hír az, hogy jó néhány ország azt gondolja, hogy értékeljük újra, és adott esetben alkítsunk kiegészítő vagy új szabályokat mondjuk a Schengeni rendszeren belüli szabad mozgással kapcsolatban, mert olyan konfliktusokhoz vezet egyik vagy másik országban, amit képtelenek a normális napi menetbe
menni. Ezek a bérszintek közötti konfliktusok?
Vagy? Nem csak annyira a bérszintek közötti konfliktusok, hát mit tudom én, például Franciaország, amikor mondjuk Olaszországból nem engedett be most vonatokat, lezárt, mert azt mondta, hogy egy csomó olyan ember lesz rajta, akit ő nem akar beengedni a saját országába, ami semmi más nem lehet, mint hogy nem pontosan egységes, vagy nem egységes mondjuk a migrációs politikával kapcsolatos szabályrendszer egyik vagy másik vagy harmadik országnak. Van törekvés az unió belül,
Európai Unió
hogy
egységesítsük.
Igen, de ha már bent van az Európai Unióban, akkor ugye már nehezebb, és mondjuk nem biztos, hogy ugyanazok a szabályokat alkalmaz Ausztria, vagy Olaszország, és mondjuk Franciaország, vagy Magyarország. Tehát,
Van valamilyen adattár, vagy valamilyen lista, vagy valamilyen bázis, ahonnan egyébként bárki tájékozódhat, vagy mindenki, hogyha munkát akar vállalni, akkor egyénileg derítse ki, hogy akkor az ami neki van, az
van, persze, természetesen. Nem. Hát egyrészt Magyarországon is van, ha jól tudom, most már a kormányhivatalokhoz tartoznak a munkaügyi központok, mindenhol van úgynevezett Európai Uniós információs pont, vagy EURES információs pont, EURES-nek hívják azt a közvetítő rendszert, amit tulajdonképpen az Európai Unió teljes munkaerőpiacán a ajánlatok megjelennek, és amire be lehet jelentkezni, akár közvetlenül interneten is, de ha ezzel kapcsolatban vannak értelmezési vagy egyéb problémák, akkor ezeken az EURES infopontokon tudomásom szerint mindenhol hozzájuthat az ember a megfelelő tanácsadáshoz is, adott esetben segítséghez is.
Most Magyarországon a legfrissebb munkanélküliségi adat, ha jól emlékszem, akkor valami 11,6%.
Igen, ez elég magas.
Azt most nem merném megmondani, hogy Németországban és Ausztriában mennyi, ezt nem tudom pontosan ebben a pillanatban. De azt mondja gyakorlatilag, hogy ezeken az adatokon az, hogy most megnyitották a munkaerőpiacot, az jelentősen nem fog látszani.
Semmit nem, közvetlenül semmit nem változik, mondom, a mobilitás javíthat a helyzeten, de hát alapvetően az a kérdés, hogy lesz-e több munka, indul le a gazdaság. Tehát egyelőre az unió a legnagyobb erőfeszítéseit részben az adósság problémáknak a kezelésére fordítja, másrészt a pénzügyi rendszerének egy olyan átalakítása, a gazdasági kormányzásnak egy olyan fajta összehangolására fordítja, amelyik megóv minket attól, hogy így ránk komoljon egy ilyen pénzügyi és gazdasági válság formájában a dolog. Tehát ez most sokkal fontosabbnak tűnik. Nyilván a következő lépés az a munkaerőpiac lesz, hisz nem véletlen, hogy az egész válságra adott európai válasz, ez a 2020-as stratégia névet ismerő komoly és összehangolt cselekvési terv. Ennek a központi eleme az, hogy több munkára van szükségünk. Mert ha nem csak azt nézzük meg, hogy most a munkanélküliség önmagában az, hogy nem jó, ha nem dolgozunk, és az, hogy jó, ha dolgozunk, meg úgy szerzünk jövedelmet, de hát egészen fontos közösségi és személyi problémáink függnek attól, hogy tudunk-e sokkal többen dolgozni az Európai Unióban, mint ahányan most dolgozunk. Előregedő társadalmakban élünk, az, hogy tudjuk-e az egészségügyi rendszerünket, a szociális rendszereinket, a közbiztonságunkat, a védelmünket garantálni. Ez mind attól függ, hogy képesek vagyunk-e jelentős számban növelni a részvételünket a munkaerőpiacon, ami megint csak országonként ugyan eltérő. Vannak országok, akik jobb helyzetben vannak, ahol az ember munkaképes korak 85%-a is dolgozik, mint mondjuk Svédország, és vannak sajnos olyanok, mint például Magyarország, ahol alig 54%-a az, aki a rendes bejelentett legális munkaerőpiacon van.
Ön az Európai Néppárt foglalkoztatás politikai koordinátora. Az Európai Unió, vagy az európai politika, az a foglalkoztatás politikában mit tud csinálni? Akkor, amikor első ránézésre az ember azt gondolná, hogy mi például magyarok, azt sem nagyon biztos, hogy el tudjuk dönteni, hogy nekünk az egységesítés vagy a különbözés lenne jó. Mert egyik dologban az lenne jó, hogyha egységesen bírálnának el bennünket az összes többi uniós országgal, A másik dologban meg katasztrófa lenne, hogyha egységesen bírálnának el, mert egyszerűen teljesen máshol tartunk.
Hát ez okozza a nehézséget, de ahogy példanélküli dolgok történnek ma az unió történetében, tehát ez, amit az előbb egy félmondatról mondtam, ezt a gazdasági kormányzást, ugye most 6 olyan törvénycsomagot jelent, amit a tanács már elfogadott, és azt kell mondanom, hogy a magyar elnökségnek az eddigi legnagyobb sikere, hogy ezt sikerült keresztülvinni. Ez lényegében azt, amit eddig mindig elutasítottak az unió tagországai, hogy pénzügyi, adózási, költségvetési, gazdasági kérdésekben egymásnak be kelljen számolni, sőt, közösen kelljen megvalósítani bizonyos irányokat, ezt mindenki a személyes szuverenitás sérelmeként élte meg.
Igen, de eddig erre nem volt törekvés.
Most igen, de most a válság nekünk rávezetett minket arra, hogyha nem ezt tesszük, akkor nem fogunk tudni úrrá lenni a nehézségek. Most
de említette az adózást. Az adózásban például mi ebből a szempontból egy speciális helyzetben, ebből volt is ez konfliktus. Tehát Magyarország most ebben a pillanatban nem teheti meg, hogy egyszerűen azt mondja, hogy jó, akkor legyen mindenütt ugyanolyan mértékű
nem csak
adó.
Ez egy vita kérdés is. Ezen a tegnap előtti konferencián ott voltam, ott a Mario Monti professzor is ott volt, aki az uniónak a gazdasági kormányzásról egy javaslatot készített korábban, vagy a gazdasági politika jövőjéről készített, és ő például kifejezetten ellenzi az adóharmonizációt, mert azt mondja, hogy az adó verseny az dinamizálja a gazdaságot, az lehetőségeket teremt, míg az adóharmonizáció az éppenséggel szűkít. Tehát itt vannak szakmai viták még, amik nem dőltek el. De az, hogy szorosabban együtt kell működni, hogy jobban kell figyelnünk egymásra, hogy bizonyos dolgokat, ha közösen elhatározunk, azokat be kell tartani, és ha nem tartja be valaki, akkor annak legyen következménye. Ez egy új felismerés, és a munkaerőpiacon ugyanez a felismerés van. Ezért van az, hogy születnek úgynevezett gazdasági és foglalkoztatáspolitikai integrált irányelvek, tehát az unió irányelveket bocsájt ki, ahol összefoglalja azt, hogy szerinte mik a legfontosabb teendők annak érdekében, hogy az unió munkaerőpiaca az új munkahelyeket kínáljon is nagyobb számba. Úgyhogy ennek én most egyébként a mostani irányelveknek én voltam a jelentéstevője a parlamentbe, úgyhogy
elég sok időt fontosabb irányelvek, ezt hogyan lehet megfogalmazni viszonylag közérthetően egyszerűen?
Hát sok röviden mindent. Hogy mondjam, szerintem olyan nagy meglepetés nem éri a magyar közvéleményt. Tehát az egyik ilyen irányelv nyilvánvalóan, vagy az irányelvnek egyik új eleme az, hogy ezt az úgynevezett életen átvaló tanulást segíteni kell. Tehát sokkal rugalmasabbá kell tenni az oktatást, könnyen elérhetővé, és a gazdasághoz, a gazdálkodó szervezetekhez közelebb kell vinni. De ugyanilyen fontos, és megint csak azt kell mondanom, hogy semmi különösebb újdonságot nem jelentő irányelv, vagy része az irányelvnek azt, hogy olyan gazdasági adópolitikákat kell folytatni a kormányoknak, amelyek a közép- és kisvállalkozások munkahelyteremtő képességét segítik, hisz 80%-ban ez az a szféra, amely új munkahelyeket tud létrehozni. Ennek csak az a jelentőség, hogy miután ezeket értékeli, ellenőrizni fogja az unió, ezért az, amit itt megígérünk, hogy megcsinálunk, azt most már számon is fogják érni rajtunk, és ez szerintem helyes, mert ráadásul azt kell mondanom, hogy a saját nemzeti törekvéseink és az unió közös elvárásai a legteljesebb mértékben szinkronban vannak ezen a területen.
Az aréna mai vendége Őri Csaba, európai parlamenti képviselő, akivel szünet után folytatjuk a beszélgetést. Folytatódik az aréna, a stúdióban Őri Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő. Nagyjából ott tartottunk, hogy az Európai Unió hogyan tud hatni az egyes országokra foglalkoztatás politikában, vagy egyáltalán mit tud csinálni. De ilyenkor az ember arra is gondolta le, hogy Magyarországon ez egy évtizedes problémának mondható, hogy vannak olyan területek, vannak olyan szakmák, ahol hihetetlen nagy a túlképzés, és vannak olyan területek, ahova meg nem mennek a gyerekek, nem mennek az emberek. És hogy ezt hogyan lehet megoldani? Most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy Magyarországon egyelőre ezt még nagyon nem sikerült megoldani, bár vannak rá próbálkozások, de hogyha Magyarországon, meg az egyes országokban nem egyszerű ezt a dolgot megoldani, akkor uniós szinten hogyan lehet ebbe belenyúlni, vagy egyáltalán lehet ezzel foglalkozni, vagy kell ezzel foglalkozni?
Hát nem uniós szinten lehet megoldani. Uniós szinten mondom részben jogosítsága sincs az uniónak, hisz nemzeti hatáskörökről van szó, szóval az unió ajánlásokat tehet, ezt meg is teszi. Ezt a tagországoknak kell természetesen alapvetően megoldani. amit mond, ez azt húzza alá, hogy nagyon sok teendő van itthon nálunk. Tehát ha én 17-18 éves koromban nem tudom, hogy mi akarok lenni, gőzöm nincsen, csak ami úgy nagyjából tetszik, hogyha látok három jó filmet, amiben ügyvédek küzdenek a bíróságon, akkor mindjárt jogász akarok lenni, hogyha ha látok másiket, nem tudom, hogy mit, tehát lehet
ilyeneket mondani. Igen, de kevés van, hogy a vízvezetékszerelők küzdenek, és akkor én majd vízvezetékszerelő szeretnék lenni, állítok meg, az abból nincs elég.
Én azt gondolom, hogy sokkal többet kellene tenni az állami foglalkoztatási szolgálatoknak is, hogy megismertessék már iskolás korban a gyerekekkel azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Sokkal többet kellene tenni maguknak a gazdasági érdekképviseleteknek, gondolok itt gazdasági kamarákra, különféle érdekképviseletnek, hogy menjenek közelebb az iskolákhoz, és eleve magát az oktatási rendszert és a munkahelyeknek a világát, hogy, tehát vagy az iskolarendszer és az iskolán kívüli képzésnek a rendszereit jobban közelíteni kell egymáshoz, hogy jobban tudjanak egymásról. Én, mint gazdálkodó érdekképviselet vagy szervezet, aki tervezem bizonyos értelemben a saját ágazatomban vagy a saját környékemben a jövőmet, jobban tudjam azt, hogy milyen típusú emberek lesznek itt, jönnek majd ki az iskolából, és hogyha azt látom, hogy itt mindenki politológus és nem tudom, hogy szociológus akar lenni, akkor közben lehet avatkozni, még ideje korán.
Ez nem történik meg, vagy eddig nem
történik meg, nem foglalkoztunk.
Nagy butaságot mondok, de én ezt úgy képzelem, hogy van a közoktatás, és hogyha nekem ehhez olyan szinten van közöm, hogy ráhatással vagyok arra, hogy ez hogyan működik, akkor azt mondom, hogy itt van, összeszámolom az elmúlt évben ebből meg ebből a szakmában mennyi képződött, mennyi hely van, nyilvánvalóan túlképzés van, akkor azt mondom, hogy jövőre ebből nem képzünk, csak a felét. És ott van egy másik, ahol hiány van, abból meg a dupláját.
Hát nyilván az meg szükség van kreatív ötletekre is. Az állam megteheti azt, hogy a támogatási politikáját is módosítja, hogy azokra a területekre, ahol nagyobb szükség van, oda nagyobb támogatásokat ad. Máshol csökkenti, támogathat minden olyan típusú információs cserét, ami javítja a tájékozódását akár a cégeknek egyik oldalról, akár a tanulóknak másik oldalról, és mondom, maguk a gazdaság szereplői sokat tehetnek azért, ha hagyják őket, ha nem tiltják el őket ilyen-olyan-amolyan módon ettől, hogy közelebb kerüljenek a potenciális jövőbeni dolgozóikhoz, munkatársaikhoz, ahogy mondani szokták, a jövőbeli munkaerőhöz. Tehát ennek azért vannak technikái, pláne a mai informatív vagy információs informatikai robbanás idején valószínűleg ki kéne ezeket a technikákat alakítani, amiket
ez a magyar probléma egyébként?
Ez nem csak magyar probléma, dehogy magyar probléma. Vannak jobb és rosszabb példák az unió országaiban, de ott is inkább egyik régióban sokkal jobb, másik régióban kevésbé jobb. Ez nagyon, hogy mondjam, szándékot, törekvést, elszánást bizonyos értelemben, és hát egy csomó kreativitást jelent, az állam részéről pedig, hogy mondjam, gondosságot. Ahol látok valami jót, azt támogatni kell, ahol látok valami veszélyes tendenciát, ott pedig figyelemfelhívó táblákat kell állítani, hogy gyerekek, nem lesz jó, mert nem fogom tudni neked ezt, vagy azt garantálni, hogyha ebbe az irányba mész tovább. Nyilván megvannak a személyes döntésnek is a maga autonómiái, amiket nem tud az állam beleavatkozni, de amire közpénzt fordítunk, ott azért van lehetőség arra, hogy azt egyfajta orientációt felhasználjuk. Tehát ez, én ennek egyáltalán nem lennék ellene. Nyilván napirenden lesz nálunk is, de számos más országban is, hogy újra gondolják a munkaerőpiaci szervezeteiket, a szolgáltatásaikat, vagy az új technológiákat. A gazdaság sokkal rugalmasabban, gyorsabban változik, hogy erre rugalmasabban, gyorsabban lehessen reagálni. Ez egy csomó újító szándékot és egy csomó újító technikát igényel, amire szükség van. Az államnak azt kell támogatni, ahol ilyen új ötleteket és új megoldásokat lát, és nem a régi terültetni.
Lassan letelik a Magyar Uniós Elnökség, de legalábbis a kétharmadán kezdünk túl lenni. De hogyan látja, hogyan működött eddig?
Azt kell látnom, hogy amit a Magyar Uniós Elnökség eddig produkált, az egészen kiváló. Tehát olyan problémákat sikerült megoldanunk, amit senki nem várt el tőlünk. Tehát az, hogy első körre a gazdasági kormányzásról szóló hat törvénytervezet átment a tanácson, ez mindenkit meglepett, nem véletlenül jelent meg utána az Economistban egy nagy cikk, amelyik nem feltétlenül a, hogy mondjam, a jelenlegi kormány iránti szimpátiájáról volt híres előző időszakban, hogy úgy látszik, újra kell értékelni a magyarokat, mert igen konstruktívan és ügyesen tudták menedzselni ezt a problémát. De az, hogy a Duna stratégia helyből átment, és elfogadták, és lehet tovább dolgozni a részletén, ez ugyanilyen probléma. Az a látszólag apró hírekben elveszett történet, hogy a közös energiapolitikának olyan hasznos építő elemeit és nélkülözhetetlen építő elemeit, mint az egyes hálózatok közötti, energiahálózatok közötti összeköttetések megteremtését, hogy ebben milyen hasznos és pozitív szerepet tudott játszani Magyarország, ezt majd évek múlva fogjuk tapasztalni, amikor végre érzékeljük azt, hogy valóban az egyoldalú energiafüggőségtől el tudunk mozdulni. Magyarország egyébként ebben a tekintetben különösen élen járt, hogyha jól emlékszem, a miniszterelnök Horvátországgal és a Szlovákiával is aláírt valami ilyen hálózatokat összekötő megállapodást. Most ezek mind nagyon fontosak. A konferenciák, amiket rendezünk, azok rendszerint sikeresek és színvonalasak. Az üléseket, ugye 200 valamennyi bizottságot elnökölünk. Ezeket nekünk kell összehívni, nekünk kell napirendet adni, a napirenden lévő kérdéseket nekünk kell elvinni odáig, hogy lehessen tovább lépni velük. Ez hihetetlen munkát és teljesítményt igényel a magyar közigazgatástól, aminek a jelek szerint nagyon magas színvonalon képesek vagyunk megfelelni, és ezt értékelik. Az, hogy a médiában,
a politikai viták jelentek meg, vagy hogy eleget tudnak erről az emberek, vagy
szerintem nem tudnak eleget erről. Ilyen szempontból egyáltalán nem örültem sem magam, de gondolom nem vagyok egyedül annak, hogy különféleképpen megítélhető, sokszor fölfújt, sokszor mögöttes, vagy másfajta politikai szándékok által motivált ilyen politikai természetű viták kísérték a magyar elnökséget. Én most nem akarok találgatni abban, hogy ki mindenki van emögött, hogy ez így alakult, de az biztos, hogy kevés köze volt a tények.
Ez oka vajon? Tehát én arra számítottam, hogy többet foglalkozunk majd azzal, hogy mi történik a magyar elnökség, az miről beszélnek, milyen tárgyalások vannak, milyen fejezeteket nyitnak meg, milyen ajánlásokat tesznek, egyáltalán mit csinálunk itt?
Magyarországon az új kormány egy nagyon nehéz helyzetben vette át az országot. Extrém magas államadósággal, egy olyan világban vagy IMF-es megállapodással megtetézve ezt a dolgot, amelyik lényegében garanciát mondhatott arra, hogy a lefelé menő spirálban nem tudunk kitörni, hanem csak megyünk egyre lejjebb. Elég kreatív és sajátos megoldásokat választottunk, hogy kivágjunk magunkat ebből a szorult helyzetből, ez nagyon sokaknak az érdekét sérti. És azok abban érdekeltek, hogy tanítsuk meg a magyaroknak ezt kibedudálni, hogy nem ezek voltak a szabályok eddig. És fél mindenki attól, hogy a szabályok ilyen értelemben változnak. Tehát amikor banki különadót bevezettünk, akkor nem egyszerűen az a kérdés, hogy nehezen éli túl az a néhány vállalat, amit ott van, hanem az, hogy terjed a példa. Mint ahogy terjed is a példa. Számos más ország ezen gondolkodik, hogy igen, kénytelenek. Eddig mi viseltük, vagy hogy mondjam, az emberek viselték a válságnak a terheit. Most másnak is részt kell venni ebből, és próbáljunk egy szélesebb körű szolidaritást létrehozni, hogyha kell hatalmi szóval. Most ez csak azt jelenti, ahogy mondják ezt a nemzetközi diplomáciában, hogyha az ember kreatív módon kihívja az ellenfeleit, akkor az ilyen döntéseknek általában megvan a rezsie. Ennek is megvan a rezsie, akik sértve érzik magukat, azok nyilvánvalóan ezt tudomásunkra akarták hozni. De mondom, ennek semmi köze a ilyen értelemben a magyar elnökséghez, még akik ezekben a politikai vitákban az élen jártak, azok sem tagadták azt, hogy egyébként a magyar elnökségnek a programja az eleve egy jó program volt, a váratlan helyzetekre a magyar elnökség rugalmasan, gyorsan és szakszerűen reagált, és amit eddig sikerült elérnie, az valóban megváltoztatja az uniónak a jövőben is sorsát, tehát ilyen értelemben letettük a névjegyünket, ha úgy tetszik, az unión belül is felnőtté váltunk, és hát az a hihetetlen kapcsolatrendszert, amit ez a fél éves munka, amit ugye mi vezénylünk most, jelent, ezt majd a következő években fogjuk megtapasztalni, hogy ennek mennyi pozitív hozadéka lesz még Magyarország számára. Az, hogy kiderült, hogy itten kompetens hozzáértő emberek vannak ebben az országban, akik képesek közös európai ügyekben a saját közvetlen problémáiktól is adott esetben elvonatkoztatni, képesek kreatív ötletekkel, közvetítéssel, jó javaslatokkal elősegíteni a dolgot, ezek később is sokat fog nekünk hozni, hogy ez köztudottá vált az unión belül.
Azt érintette, és egy picit beszéltünk az EU 2020-as gazdasági stratégiáról. Ettől mit lehet várni? Nem túl szigorú ez első látásra?
De ez túl szigorú, de lehet, hogy még mindig nem elég szigorú. Tudomásul kell venni, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni, de sajnos tudomásul kell venni, hogy egy globális világban élünk, ahol a vetélytársaink többet és jobban dolgoznak, mint mi. Tehát, ha nem szedjük össze magunkat, ha nem vagyunk képesek jobban összehangolni a saját tevékenységünket az unión belül, ezen a 27, nem sokára 28 országon belül, akkor megesznek minket a kínaiak, egyszerűen mondva. Az amerikaiak sikeresebbek, jobban dolgoznak, mint mi. Igen. De ott van Kína, ott van Dél-Kelet-Ázsia, ahol többet dolgoznak, jobban dolgoznak, mint ahogy mi dolgozunk. Ezzel versenyt kell valamilyen módon tartani. Szoktuk mondani, hogy jó, de nekik nincs olyan szociális rendszerük. Ezt nem tudom, hogy olyan szociális rendszerük nincs, mint ami nekünk van valóban. Van más, ott a családok egészen más funkciót töltenek be, egy másként szerveződő társadalomról.
Igen, az egy egységes állam. Az Egyesült Államok is ilyen szempontból. Tehát most arra gondolok, hogy az Európai Unió az egy eléggé elvont, egy elég érdekes közösség.
Nem, hát az Európai Unió is egy egységes,
heterogén közösség, sokféle szempontból.
Sokszínű, egység a sokszínűségben, ugye az unió jelmondata. De mégis,
igen, rengeteg tagállami hatáskörrel.
Mégis most vagyunk például azon a történelmi ponton, ahol a gazdaságpolitikák tekintetében nagyon komoly egységesülés következett be. Az, hogy bevezettük az európai szemesztert, ami azt jelenti, hogy a 27 országnak a költségvetéseit egymással meg kell vitatnia, és ezeket össze kell hangolni. Ez egy komoly előrelépés, hogy mi az egységes gazdasági térből adódó előnyeinkkel versenyezhessünk a adott esetben a világ más föltörekvő és dinamikusan fejlődő részeivel szemben. Nem vagyunk egyedül.
Biztosan emlékszik arra, amikor Magyarország is még a csatlakozási tárgyalásokat végezte, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az újonnan csatlakozó országok nagy része nagyon sok kritériumnak egyébként nem felel meg. Tehát a csatlakozás az legalábbis eddig jelentős százalékban politikai kérdés volt. Akarja az unió, hogy bővüljön, vagy nem? És nem feltétlenül nézték nagyon szigorúan azt, hogy feleljenek meg.
Ez részben politikai kérdés volt, részben gazdasági szükségszerűség is, és valóban nem mindig észszerűen, nem mindig racionálisan, és sokszor nagyon kiszerűen dönt az unió, vagy érvényesülnek akaratok, egyesek akarata az unión belül. Tehát ha most panasznapot tartanánk, és a sérelmeinket kezdenénk el felsorolni, hogy noha most már 7 éve az unió tagja vagyunk, hány olyan kérdés van, amiben érdemtelenül nem veszik figyelembe, amit szeretnénk, vagy ami járna nekünk, és mások kizárólag önös érdekből a saját szűkemet szempontjaikat próbálják keresztül erőltetni az unión, akkor nagyon hosszú listát lehetne mondani.
De erre meg lehetne mondani, hogy 7 éve vagyunk ott, mégsem tudjuk teljesíteni a kritériumokat, például amik az euró bevezetéséhez kellene.
Másokat meg tudunk, és másokat meg mások nem tudnak. Én azt látom, hogy itt van egy egységesülési folyamat, nagyon sok problémával, És bizonyos értelemben az uniónak az egész története ilyen, hogy viszonylag messze, hogy honnan indul, honnan indultunk, hogy állandóan háborúztunk egymással ezek az országok. Mióta az unió van, azóta itten háború nincs. Együttműködés viszont a legkülönfölőbb szinteken egyre több van. Hát azért itt egy folyamatot kell néznünk, ez az 50 év végső soron mégiscsak egy sikertörténet. Az egy más kérdés, hogy most elértünk egy olyan pontra, amikor azt kell látnunk, hogy nagyon fölgyorsult a világ. A vetélytársaink szerteszét Amerikától, Dél-Amerikától kezdve Ázsiáig, Dél-Kelet-Ázsiáig sokkal dinamikusabbak és sokkal gyorsabbak, sok tekintetben, mint mi, tehát föl kell götni a katyát és összekeszedni.
Így van, de pontosan ezért kezdtem el ezt a hasonlatot, ami nem biztos, hogy teljesen jó, vagy lehet, egy kicsit meglepőnek tűnik, de hogyha abban indulunk ki, hogy az elmúlt években az Európai Unió egy picit talán egy ilyen mesterségesen felhízlalt tömb lett, akkor most ebben a kiélezett helyzetben, ahol ezek a plusz kilók, nevezzük így, nyilvánvalóan akadályoznak bennünket a hatékonyságban, és szigorodnak a bizonyos dolgok, itt van például ez a gazdasági stratégia, elképzelhető, hogy olyan értelemben kell fogynia az Európai Uniónak, hogy lehet, hogy kiesnek tagországok, akik nem fogják tudni tartani ezt a tempót, a lépést, nem fogják tudni teljesíteni ezeket a kritériumokat, mint ahogy most is van azért néhány olyan, aki ezektől most elég messze van.
Nézd, én nem szeretnék egy ilyen húra optimista hangulatban folytatni. Tehát nyilván az előbb a kényszerek hatására, de inkább a pozitív forgatókönyv az, amire utaltam, hogy sok vitával, sok nehézséggel, de végül is egy szervezettebb, jobb együttműködésre sikeresebbek tudunk lenni. Erre szolgál egyébként az a stratégia is. De azért látjuk, hogy vannak itt nagyon komoly veszélyek. Tehát ha azt nézzük, hogy a szélsőséges érzelmi, indulati alapon politizáló tényező számos országban egyre jobban fölerősödik, és ezt már látjuk jól, mondjuk Franciaországban most ugye a sokkolta a közvéleményt a Marine Le Pennek a meglehetősen jó szereplése a közvéleménykutatásokban az elnök választás előtt, de Finnországban is hagyományosan toleráns és európai irányultságú országban egy anti-európai vagy egy Európa ellenes párt lényegében kormány közelbe jutott, de korábban elképzelhetetlen volt toleranciájáról híres Hollandiában, hogy mennyire megerősödik egy nagyon szélsőséges, sok tekintetben befelé forduló is politikai tényező. Ha nem vagyunk elég gyorsak, és nem vagyunk elég sikeresek, akkor elfogy a türelem. És én itt ezekben a jelenségekben azt látom, hogy az emberekben fogy a türelem, és amikor fogy a türelem, akkor szívesen keresnek bűnbakot, és oda csapnának, hogy legyen már vége, mert ennek ez így nem mehet tovább.
Mik a legfontosabb területek, mik a legfontosabb irányok, amikre ezekből a tényekből egyébként számítani lehet a következő években? Ugye akkor, amikor Magyarországról beszélünk gazdasági szempontból, akkor többször előkerül az, hogy Magyarország például nagyon sokat költ, még most is szociális kiadásokra indokolatlanul. Az Európai Unió szinten mik azok a pontok, amik áttörés, ahol áttörés képzelhető el? Nyugdíjpolitika nyilvánvalóan nagyon fontos.
Hát először is a legfontosabb, én azt gondolom, a munkahelyteremtés. Ez nem véletlen, hogy ez az első számú prioritás most. Ezt fölfogta mindenki, hogy az kell, hogy többet is jobban dolgozzunk. Többet, többen is jobban dolgozzunk. Ez a numero egy. Ennek
hát
ebben
nekünk
különféle járulékos
lehetőségeink vannak.
Hát kell, hogy legyenek. Vannak járulékos eleme, ilyen az oktatás, meg egyebek. És ilyen a szociális rendszereknek is a végiggondolása és hozzáigazítása a lehetőségeinkhez, illetve hát komoly változtatásokra van szükségünk. Az a vita, ami mondjuk, hogyha már nyugdíjakat említjük, a nyugdíjrendszerek jövőjéről folyik az Unióban most már jó egy éve, és a következő menet a szeptemberben kezdődik a bizottság által kibocsátandó úgynevezett fehér könyvvel. Ugye ez azt mondja, hogy muszáj lesz változtatni. A nyugdíjrendszerek egyébként mindig is változtak, tehát azért nem olyan meglepő.
Ez
is
normális, tehát nyilván
amikor a demográfiai... Bismarck bevezette a kötelező állami nyugdíjnak az idáját, akkor 67 éves volt a korosztály, amivel számoltunk. A jóléti kapitalizmusnak a második világháború utáni rendszere volt az, amelyik elkezdte ezt levinni, és most megint kezdünk kalkulálni azzal, hogy vajon az, amit megtermeltünk, és az, amit ilyen szempontból félre tudunk tenni erre, az mire elég, és mire nem elég. Itt aztán nagyon sokféle vita van ebben, és persze sokféle érdekeltség is nyilvánvalóan. Általában hasznos és fontos dolog az öngondoskodást is beemelni ebben a dologban, és ugyanakkor nyilvánvalóan azokat a módszereket, amik nem váltak be, azoktól még nagyon gyorsan meg kell szabadulni. Tehát mondjuk az a vita, ami Magyarországon ezeknek a kvázi magánpénztáraknak, mert amit valójában nem magán nyugdíjpénztári rendszer volt, az hisz a kötelező rendszernek egy elemét kvázi Gebinben magánvállalkozások igazgathatták. Ez nem egy bevált rendszer. Hát ez azt jelentette, hogy 360 milliárd forintot évente föl kellett venni nemzetközi hitelből. Nem az emberek pénzét vonta vissza az állam, hanem azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó többet hitelt fölvenni egy olyan kísérletre, aminek egyébként a pozitívumai azok messze nincsenek arányban ilyen értelemben a költségeivel. Tehát máshol is ez történik, hogy azokat az elemeket, amelyekben úgy látjuk, hogy több a ráfordítás és kevesebb a várható haszon és biztonság, azoktól el kell szabadulni, és arra kell koncentrálni, hogy a fönntartható elemeket erősítsük. De most, hogy ez mit jelent, tehát ebben nagyon komoly szakmai viták vannak, és miután 27 országnak van 15 féle rendszere, ezért itt nem csak azok a problémákat kell megoldani, hogy hogyan átjárhatók ezek, hanem hát mindenki fog a köröme védi a sajátját, hisz abba investált, ha úgy tetszik, éveket vagy évtizedeket, és nem szeretné azt elveszíteni.
Az illetve a nyugdíjrendszerek válságának egyik legfőbb oka az talán a demográfiai válság, nem?
A demográfiai válság a legfőbb oka nyilván.
Legtöbb országra
az egyik legfőbb oka érvényes. A demográfiai válság.
Ezzel lehet kezdeni valamit? Vagy ez egy illúzió, hogy ezt meg lehet oldani?
Ugye hát nyilván az egyik kézenfekvő megoldás a migráció. Az, hogy bejönnek kívülről olyan helyekről, ahol sokkal többen vannak, és ahhoz képest kevesebb a munka. Ez felveti persze azt a problémát, hogy van-e egy egységes bevándorlási politikája az Uniónak, hisz azt látjuk, hogy viszályok és konfliktusok forrása az, ami ma zajlik, hogy a lehető legkülönfélebb módokon értékeljük az ezzel kapcsolatos elvárásokat és lehetőségeket. És hát van egy másik, amit mi mondunk, és látunk jó példát, mondjuk Franciaország ilyen szempontból jó példa erre, az egy ilyen pro-család, tehát egy ilyen családokat segítő politika. Tehát nincs az kőbevésve, hogy nem lehet olyan feltételeket teremteni, ahol a gyerekvállalási hajlandóság vagy kedv az növekedjen. Még Franciaország, amelyik 50 éve egy olyan politikát folytat, ami jelentősen támogatja a gyereknevelést és a gyerekvállalást, a legkevésbé küzd az Európai Unió országok között ma ezzel a demográfiai problémával. Nem mondom azt, hogy ez megoldott mindent, ott is szükség volt elég komoly bevándorlókra, akik ott vannak, de nyilvánvalóan ennek a szabályai ma még sok tekintetben vitatottak. Tehát ezek a viták elünk vannak. Én hiszek abban, hogy egy értelmes és jó családpolitika az évtizedes léptékben is, hogy ezek nem egyik napról a másikra, tehát ha bevezetek egy jó családtámogatási rendszert, akkor nem lesz két év múlva ebből ennyivel, vagy annyival jobb a helyzet a munkaerőpiacon. De hát vannak hosszú távú döntések, amik a mi történelmi felelősségünk, hogy mi hozzunk meg, és most. Ahogy most döntünk a nyugdíjrendszerről, ahogy most döntünk egy családtámogatási rendszerről, ahogy most eltervezzük azt, hogy minek kell lennie 20 vagy 25 év múlva, az úgy lesz. Nagy valószínűség, és hogyha most nem hozunk meg a döntést, akkor tulajdonképpen nem élünk, hogy mondjam, felelőtlen élünk azzal a meghatalmazással, amit kaptunk, és eljátsszuk a gyerekeinknek a jövőjét, és sokkal nehezebb döntéseket testálunk át rájuk. Ezt egyébként senki nem vállalja.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat, lejárt az időnk.
Nagyon szívesen.
Az Aréna mai vendége Üri Csaba, Fideszes európai parlamenti képviselő volt. Köszönöm a beszélgetést.